Ó, drága mennyei atyánk, hálásak vagyunk a te jelenlétedért, ami a mai napon itt jelen van. Köszönjük ezt az egységet, Uram. Mert amikor azt mondod az ígédben, hogy ketten-hárman egybe gyűlünk, akkor te itt vagy közöttünk. Hálásak vagyunk ezért, Uram. Köszönjük az igaz szíveket, akik a mai napon itt jelen vannak. Köszönöm a testvéreimet. Köszönöm azokat, akik itt vannak, és azokat is, akik nincsenek itt a Jézus nevében. Megáldjuk őket, és gyógyulást szólítunk a testükre, teljes épséget a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, a te irgalmadat, kegyelmedet, ami az életünk felett van. Köszönjük a mindennapi védelmedet, Uram. Hogy nem üssük meg lábunkat a kőbe, mert az angyalaid vigyáznak ránk mi belépésünkben. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy a menny összes erőforrása rendelkezésünkre áll minden napon. Köszönjük a te drága szent igédet, ami egy mag a számunkra. Köszönjük, hogy ez a mag növekedik a szívünkben, és hatalmassá válik, és meggyökerezik mélyen a szívünkben, és megnő, és hatalmas gyümölcsök lesznek ezen a fán, Uram, a Jézus nevében. Te vagy a szőlőtő, mi vagyunk a szőlővesző, és mi te rólad táplálkozunk, Uram. Köszönjük ezt neked a Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk, mennyei atyám. Köszönjük az életünket, köszönjük azt, hogy minden helyzetben, minden problémában velünk vagy, és csak rád tekintünk, mert te hozol ki minden helyzetből minket, Uram. És köszönjük, mennyei atyám, a drága Szent Szellemet, amely elvezet minket minden igazságra, és igazgatja az életünket. Hálásak vagyunk, hogy minden napon megújulunk a drága Szent Szellemed által. És az a drága Szent Szellem lakik bennünk, aki feltámasztotta az Úr Jézust a halálból. És köszönjük, hogy ez a drága Szent Szellem megújítja mi halandó testünket is a bennünk lakozása által. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk téged. Köszönjük, hogy kijelentéseket, megértéseket kapunk a te igédből. És köszönjük, hogy tovább adhatjuk a mi kijelentéseinket, Uram, a Jézus nevében, ami te tőled származik. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk, Uram, szeretünk téged, és köszönjük a te szeretetedet, hogy megajándékoztál a te szereteteddel, és köszönjük, hogy ez a szívünkben van, és kiárasztok mások fele is a Jézus nevében. Köszönjük a munkálkodásodat is, Uram, amely rajtunk keresztül végbe megy, és meglátszik rajtunk, hogy Krisztus követői vagyunk, és mások ezt megérzik a Jézus nevében. Köszönjük, köszönjük, és hálásak vagyunk mindenért, Uram, amink van, ami te tőled származik, Uram. Mert minden jó adomány felülről származik, Uram. Te tőled, a mennyei atyától. Köszönjük ezt. Köszönjük a drága Úr Jézusunkat, aki megváltott minket. Minden betegségtől, minden bajtól, minden keserűségtől, minden fájdalomtól. Köszönjük az Úr Jézusnak. És a mai napon is ugyanúgy munkálkodik bennünk ez a kenet, amit az Úr Jézus elvégzett a kereszten. A megváltás összes eleme, műve, az mind munkálkodik bennünk, és az mind már épp a szellemünkben. És hisszük azt, hogy a növekedésünk által a testünkre is kiárad, és minden helyzetre, a Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk, Jézus az Úr az életünk felett, és Magyarország felett is. Dicsérünk, magasztalunk, Uram, a Jézus nevében. Amen. 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 Halleluja. Halleluja. Mai napon is veszünk úrvacsorát Jézus nevében. Úrvacsorát veszünk Pál apostol írása szerint az 1 Korintus 11-es fejezetben. Olvasom fel hozzá az igét. Pál apostol nem volt az úrvacsorán az Úr Jézussal, de ő a Szent Szellemtől vette, amit az Úr Jézus tett. Hogy az ő testét együk, amit mondott Jézus, az ő testét, az ő testével táplálkozzunk, és az ő vérét igyuk. A Jézus nevében. Azt mondta Pál apostol, mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Köszönjük, drága Úr Jézus, a megtört testedet, amelyben a gyógyulásunk van, a testünk épsége. Ezért a mai napon is magunkhoz vesszük ezt. A Jézus nevében. Amen. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván: e pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Köszönjük, drága Úr Jézus, a kiontott drága szent véredet, amely végig folyt a kereszten. Köszönjük, hogy megtisztítottál minden bűntől bennünket, és minden napon tisztítasz a Jézus nevében. Amen. Mert valamennyiszer eszitek el kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Amen. A Golgotán, a bűnök terén, a kín halált megtört a teste, helyettem is kiomlott a vérem, helyetted is. Köszönjük a mennyei atyának, az Úr Jézusnak ezt a jelenlétet, ami a mai napon itt jelen van. Hisszük azt, hogy ez átjárja a testünket, a lényünket, és megújulunk napról napra az ige által. A mai napon magvető példázatáról szeretnénk egy kicsit beszélgetni, egy kicsit tanulmányozni ezt a részt az Úr Jézus segítségével, Szent Szellem segítségével. Isten igéje azt írja, Jézus azt mondta, hogy ha a magvető példázatát nem értjük meg, akkor a többi példázatot sem fogjuk megérteni. Ez egy nagyon fontos dolog, mert a magvető példája a legfontosabb, hogy a szívünkbe belemélyedjen és megértsük. Mert itt az igéről van szó, hogy milyen mélyen gyökerezik meg a szívünkbe, és hogy azt tápláljuk és növekedjen, és gyümölcsöt tudjon teremni. Nagyon fontos a gyökérzet, hogy az a gyökér mélyen a szívünkbe legyen. Az első igénk, a Márk evangéliumban fogjuk tanulmányozni az igét, és az első igénk a Márk evangélium 4-es fejezetében a 26-os vers azt mondja. És mondta: úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe. Amen. Isten országa tudjuk, hogy szellemi. A fizikai pedig, mikor a magot veti az ember a földbe. Fontos tudni azt, hogy a magot el kell vetni. Nem elég az, hogyha csak kiásom a gödröt, és nem vetek bele semmit, csak imádkozok fölötte. Akkor nem fog a mag kikelni. Tehát meg kell tenni, be kell vetni a magot a földbe. Ez azt jelenti még, hogy ahogy az ember veti a magot, a pásztorok, evangélisták, és akik mennek, hintik a magot, tehát hirdetik az evangéliumot. Ez azt jelenti szellemi úton, hogy fizikailag meg kell tenni ezeket a dolgokat, hogy elmenni és hirdetni az evangéliumot. Tehát ez a magvetés. És írja a 14-es vers, a Márk 4.14, hogy a magvető az igét hinti. Tehát az evangéliumot hirdetjük, abban mind ige van, tehát az írásban. Tehát fontos ezt tudni. És a négy fajta talaj van, ahova a magot el tudjuk vetni. De négy fajta talaj között nagy különbség van. Tehát fontos tudni, hogy melyik mit jelent. Egy kicsit belemegyünk ezekbe a részekbe, mert Jézus a sokaságnak felolvasta a négy magfajtát, hogy mik azok. Ugyanitt maradunk a Márk evangélium 4-ben, és elkezdjük a 4-es fejezet 3-as versétől. Halljátok, ugye ezt mondja Jézus, ímé a magvető kiméne vetni, és lőn vetés közben némely az út mellé esék, és eljövének az égi madarak, és megevék. Némely pedig a köves helyre esik, ahol nem sok földje volt, és hamar kikelt, mivel nem volt mélyen a földbe. Mikor pedig fölkelt a nap, elsüle, és mivel hogy nem volt gyökere, elszáradt. Némely pedig a tövisek közé esik, és felnövekedének a tövisek, és megfojtják azt, és nem adott gyümölcsöt. Némely pedig a jó földbe esik, és ád vala növekedő és bővölködő gyümölcsöt, és némely hoz vala 30 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 100 annyit. Ez a 4 magfajta vagy talajfajta van, és erről szeretnék szellemi módon beszélni, és ezt megmagyarázni, amit az egyszerű frittásból fogok felolvasni nektek. Ezt a sokaság előtt mondta Jézus. A tanítványainak viszont elmondta szellemi úton is. Mert megkérdezte tőle, hogy még mindig nem értitek? És amikor az igében ezt megkérdezi, hogy még mindig nem értitek, ez fontos, hogy odafigyelve hallgassuk az igét. Mert meg kell értenünk. Na most a tanítványoknak azért magyarázta el a részletes értelmét a talajoknak, hogy tudta Jézus azt, hogy ők nekik ezt tudni kell. Ezt az ő érdekükbe tette. Tehát ugyanúgy, ahogy nekünk elmagyarázza az ige. Tehát a sokaságban nem minden ember tudja, mert aki nem él az igében, a világ nem érti meg, hogy miről beszélünk. Tehát a 4. fejezetben, az egyszerű fordításból mondom, a 4. fejezet 13-as versétől azt kérdezte Jézus, ahogy ezt most elmondtam már. Azután Jézus ezt kérdezte, nem értitek ezt a történetet? Akkor hogyan fogjátok megérteni az összes többit? A földműves olyan emberhez hasonlít, aki Isten üzenetét hirdeti. Ámen, itt van az igében. Hogy hirdetni kell az igét? És itt kezdi el magyarázni. Itt az egyszerűbe úgy mondja, hogy az ösvényre hullott magok esete azokat az embereket jelképezi, akik hallják ugyan Isten üzenetét, de a sátán azonnal kilopja azt a szívükből. Ez azt jelenti, hogy az útfélre esett magról beszél. Az útfél azt tudjuk, hogy jó kemény talaj, jó tömör talaj, amiben nem tud a mag ugye gyökeret verni. Amikor ugye viszik a traktorok is a magokat az úton, és ugye lehullik a mag, akkor rögtön jönnek a madarak, és felcsipegetik, mert nem tud gyökeret verni. Na most Isten igéje is ilyen, hogy halljuk az igét, de nem marad meg. Mert a sátán a világ dolgai rögtön elveszi a figyelmünket. Tehát azt írja a miénkbe, hogy az égi madarak jönnek, és felcsipegetik, és képzeljétek, az égi madarak az a sátán. Az ördög. Az égi madarak. Úgyhogy ezt is fontos, hogy megértsük. A következő köves földbe vetett magok esete azokat példázza, akik hallják Isten üzenetét, és nagy örömmel veszik, azonnal be is fogadják. De az üzenet nem tud meggyökerezni, ezért csak rövid ideig él bennük. Amikor baj és üldözés éri őket, Isten üzenete miatt hamar kiábrándulnak és elfordulnak tőle. Ez a következő. Ugye a következő az a köves talajra esett mag. Ugye ott van egy kis föld, abban a kövek között meg tud azért egy kicsit gyökerezni a mag, meg tud gyökerezni, de ki is hajt egy darabig, csak elsül. Ugye a következő, ugye a mi igénkben úgy van, hogy elsül, a nap megperzseli, elsül. Ez azt jelenti, hogy örömmel fogadják, örülnek, bekerül a gyülekezetbe, hallja az igét, örül neki, hogy jaj, de jó itt meg minden. Pár alkalom után meg sehol nincs, mert beszél emberekkel, hogy milyen jó az ige, meg mennyire feldobódik tőle, és utána beszélget emberekkel, és lebeszélik róla. Tehát kilopja a sátán belőlük ezt az egészet. Tehát ők is ilyen inognak, tehát nem tud gyökeret verni a mag. A harmadik magfajta, meg hát amikor baj van, ugye amikor jön valami megpróbáltatás, baj, akkor rögtön elvetik az igét, tehát akkor már nem tudják befogadni Isten üzenetét, és el is fordulnak tőle, mert hát most hol vagy Istenem, én nem segítettél. Hát ez nem úgy van, hogy itt röpül a kismadár.
Következő a tüskés gyomok közé hullott magok esete, olyanokat jelképezi, akik hallják és befogadják Isten üzenetét, de azután a földi élet gondjai, a meggazdagodásra való törekvés, vagy az egyéb dolgok utáni szenvedélyes vágyakozás elfojtja bennük Isten üzenetét, ezért nem hoznak termést. Tehát itt van az a tüskés gyomok. Tehát amikor olyan helyre esik, ami nagyon gazos, tehát a gaz, belsik a mag, növekszik is egy darabig, csak a gaz teljesen kiöli. Tehát nem kap ásványi anyagot, mert elszívja a gyom, elszívja a gyom ásványi anyagot ettől a igazi magtól. És a mi esetünkben, tehát a keresztények esetében is, akik befogadják a magot, meg is gyökerezik egy kicsit, ki is nő, csak a világi gondok, ugye van, akit a pénz viszel, van, akit a kívánságok, hogy most megyek minden nap bulizni, vagy folyamatosan rohanok haza, mert megy a sorozatom. Tehát ezek mind elveszik a Isten igéjétől az idejét is, és a gondolatokat is, mert Isten igéjét teszi utoljára, nem az az első, hanem azt teszi utoljára, és teljesen a végén már el is felejti, hogy van Isten igéje, és kéne vele foglalkozni. Tehát nem elég csak 10 percet, fél órát vele foglalkozni, hanem igenis minél többet, amit tud az ember. Tehát az a fontos, hogy amit Isten igéjével foglalkozunk, ha rövid is az az idő, de az egy értékes idő. Nagyon fontos, hogy mélyen bele menjünk ezekbe. És az utolsó, a jó földbe vetett magok esete, azokat jelképezi, akik Isten üzenetét hallják és befogadják, majd azt felnő bennük, és termést is hoz. Az egyiknél 30-szorost, a másiknál 60-szorost, a harmadiknál 100-szorost. Tehát akik teljes szívvel oda tudják magukat tenni az igébe, és tudnak rajt elmélkedni, az nagyon fontos, mert úgy fog az a mag gyökeret verni, és úgy fog az a mag kijelentést hozni. És ugye nem mások kijelentéssel fontos számunkra, hanem amit mi kapunk az igéből az életünkre. Az a fontos. Azt írja a Józsué 1:8, hogy éjjel-nappal gondolkodjunk az igéről. Tehát mi is minden négy fajta talajon áttestünk. Úgy kezdtük, hogy hallottuk az igét, de nem maradt meg, mert nem értettük. És ugye nem értjük az igét, akkor hamar el is tudják tőlünk lopni a gonosz, a sátán a gondolatokba. Na most fontos az, hogy olvasgassuk az új szövetséget, olvasgassuk Isten igéjét, de nem elég csak olvasnunk, hanem amikor olvasunk egyrészt egy-két ige, ami megragad, akkor azon érdemes elgondolkodni. El kell gondolkodni. Minden egyes szaván. Egy igének. Részletesen el lehet gondolkodni, és meghozza a Szent Szellem a gyümölcsöt a szívünkbe, mert meg fogja hozni a kijelentést, megértést, és akkor az életünkre rá tudjuk irányítani, hogy kellene megváltozni, hogy lehetne békességben élni, hogy lehetne örömben élni, mert az Úr öröme mi erősségünk, és meg kell értenünk, hogy ez mind a szívünkben van. A Galata 5:22-es igevers írja, hogy 9 gyümölcs van, 9 szellemi gyümölcs van a szívünkben. Békesség, öröm, de szeretettel kezdi. Békesség, öröm, hosszú tűrés, nagyon sok tulajdonsága van Istennek bennünk. És ezt mind elő kell hozni, de úgy, hogy tanulmányozzuk az igét, másképp nem fogjuk tudni. Nagyon fontos, és ez csak a szellemért, ember értheti meg. Azt írja az 1 Korintus 2:14, azt írja, hogy érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten szellemének dolgait, mert bolondságok néki, meg sem értheti, mivel hogy szellemileg lehet azokat megítélni. Tehát Isten igéjét csak szellemi úton érthetjük meg. Tehát nem az érzéseinkre kell fókuszálni, mert sokszor mondjuk azt, hogy hú, de jó, érzem ezt, érzem azt, meg a gondolatainkba kell helyre tenni ezeket a dolgokat, mert sokszor a gondolatunk is az érzésekre irányul. Nem szabad engedni. Tehát nagyon fontos az, hogy Isten igéje táplálja az elménket, mert ugye azt írja, hogy meg kell újítani a Róma 12:2-ben, hogy újuljatok meg Isten igéjével, és ne a világ dolgaira figyeljünk. Tehát nagyon fontos az, hogy megújítjuk, mert a gondolatunkat támadja a sátán folyamatosan, ahogy a teremtésnél is Évánál mi történt, Ádám Évánál. Ott is a gondolatot támadta. És egyetlen egy módon mindig a kísértést hozza. Mindig a kísértést hozza a sátán. Ott is kísértés volt, bűnbeesés volt, megtette Éva. Mert ugye Isten azt az egyet kérte tőlük, hogy egyetlen egy fáról ne egyenek a jó és a gonosz tudásának fájáról. Ne úgy képzeljük a kertet, mint egy 200-négyszögölös kert, hanem rengeteg fa volt ott abba a kertbe. Mondhatjuk azt is, hogy 10 000 fa, de pontosan a 10 000. Fa kellett nekik. De ha végigmentek volna az összes áldáson, most ezt úgy képzeljük el, hogy Isten áldásai voltak azok. Ha minden jóságot végigvisznek magukba, akkor már nem kell nekik az a 10 000. Fa, akkor ahhoz már nem mennek. De a sátán úgy támadott Isten ellen, igazából támadásnak is nevezhetjük, hogy úgy támadta meg Istent, hogy tegyen ellene, hogy ne higgyenek benne az emberek, hogy ugye az édenkertben ott csak jó dolgok voltak, nem volt betegség, nem volt semmi rossz dolog, csak Isten jósága volt, a jó tulajdonságok, nem volt az, hogy megcsalja mondjuk Ádám Évát, mert ketten voltak, nem volt ilyen. Akkor nem volt semmi rossz dolog, nem volt mind veszekedni, mert csak jó dolgok voltak. Tehát nem voltak nekik megpróbáltatásaik. És Isten nem akarta, hogy a rossz dolgokat megtudják. Csak a jót ismerték. És mit tett a sátán? Ezzel támadta meg, hogy tanulják meg, hogy essenek bűnbe. Tudják meg, hogy mi az a bűn. És ezzel a kísértéssel ment Évához. És ugye azt is megírja Isten igéje, hogy nem azt mondta Isten, hogy nem nyúlhatnak ahhoz a fához, hanem azt mondta, hogy nem ehetnek belőle. Tehát megérinthették, de nem ehettek belőle. Tehát igazából láthatták azt a fát, ott volt velük. De tehát a bűn kerülgette, mert a gonosz ott volt. És ugye a kígyó képébe támadta meg Istent, úgyhogy Évának a gondolataiba belement. Tehát ott is az ember szabad akaratot kapott, de Éva mégiscsak furfangos módon rábeszélte a kígyó, hogy igenis, az nem mondta azt Isten, hogy ne egyetek róla, de nem akarta Isten, hogy rossz legyen nekik, és sajnos bejött a bűna világba, de hálát adunk Istennek, hogy megtervezte a mi életünket az Úr Jézus Krisztuson keresztül ő általa, hogy örök életünk van, és köszönjük neki, hogy Isten igéjét mi innen vehetjük, és olvashatjuk, és tanulmányozhatjuk, és élhetünk benne a Jézus nevében. Én így röviden ennyit mondanák el nektek, mert én azt gondolom, hogy erről is lehet már gondolkodni, hogy ezek a talajminták milyenek, és hogyan vessük el a szívünkbe Isten igéjét. Hogy igyekezzünk kigyomlálni azokat a töviseket, azokat a gyomokat, ami az életünkben van, és tényleg igyekezzünk, hogy ne a problémára fókuszáljunk, hanem adjuk Istennek oda. Ma is történt egy olyan dolog velem, hogy segítettem másokon, és mondtam, hogy hagyjátok Istenre a problémátokat, és megoldódott, mert most hívott az egyik kolléganőm. Mondtam neki, látod? Mondtam neked, hogy nem kell ezen aggódni, Isten meg fogja oldani, és meghozta a megoldást. Nem szeretném elmondani a történetet, de dicsőséget adok az Úrnak, hogy tudunk segíteni másoknak. Isten igényének a segítségével. Amen. Én hiszem azt, hogy növekszünk a magnak a példázatából, és talán ráismerünk arra, hogy melyik földnél tartunk. Bizony, oda kell szánni ezt az időt, mert ezt oda kell. Egy héten egyszer az a 2 óra hossza, nem hosszú. Ez a furcsa az emberekben, hogy mennek bulizni, az fontosabb, mint hogy eljönne egy istentiszteletre. Igen. Még azt akartam hozzámondani a gondolatokhoz, hogy ugye van az egy nagy terebélyes fa, és ugye a madarak szállnak fölötte ide-oda, és fészket is raknak a tetején. Na most ez a hasonlat, ahhoz hasonlítom, hogy nekünk a gondolataink, ugye, hogy mit hoz Isten igéje nekünk gondolatba, de jön a sátán, az állandóan kering körülöttünk, mindig itt van, mindig. És nem szabad, hogy a gondolatunkba fészket rakjon. Tehát az, hogy ne folyamatosan a problémára fókuszáljunk. Mert ha folyamatosan arra fókuszálunk, ez ugyanolyan dolog, mint mikor valakinek fáj valami, és minél többször mondja, hogy fáj, akkor az annál hatalmasabbá válik. Már fészek lesz belőle. Tehát nagyon fontos, hogy a gondolatokat kiüresítsük olyankor, amikor támadás alatt vagyunk. Dicsőség az Úrnak. Átadjuk a mikrofont.
Szeretettel köszöntelek benneteket, és az internet hallgatóságot is. Mert pásztorotokkal megbeszéltük, egyeztettük, hogy olyan anyagot szeretnénk átadni nem csak a helyi gyülekezetnek, hanem az internet hallgatóságnak is, ami számunkra nagy áldás. Ti már tudjátok, elkezdtük a bibliaiskolát. És hálát adunk azért, hogy van erre lehetőségünk, és hálát adunk azért, akiknek eddig a szárnyai alatt növekedhettünk. Két hetente kell írni tesztanyagot, és az első tesztanyagából a lényeget próbálnám átadni nektek. Egy részét már hallottátok a magvetésről. Andrek Bomek a bibliaiskolának a vezetője. Ő hallgatta Hégen tanításait, Kenneth Copeland szárnyai alatt növekedett fel, tehát ő is Hégen vonalon indult el. Ezt eddig nem tudtam. Három igét kaptam itt az alkalom alatt. Mindegyiket ismeritek, de azért elolvasom. Róma 12:2. A Biblia foglalkozik az elmével, a gondolatvilágunkkal, de én nem találtam meg azt a mélységet az írásokból. Tehát az egyik igen a Róma 12:2. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek. Itt van a gondolatvilág ugye ebben, az elmében. A ti elméteknek megújítása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ugyanezt a bővített fordításból is felolvasom. És ne szabjátok magatokat e világhoz, e korhoz. Tehát itt a felgyorsult élet, meg az erkölcstelen élet, és ami éppen ugye folyik, ezt kell érteni alatta. Tehát ne szabjátok magatokat e világhoz, e korhoz, átalakulva és alkalmazkodva annak külső felszínes szokásaihoz, hanem változzatok el a ti elméteknek teljes megújítása által. Kicsit másképp mondja a bővített. A másik ige a 3 János 1:2-ben van, ez is ismert ige előttetek, és sokáig nem értettem a versnek a végét. Szeretett barátaim, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, mint ahogy jó dolga van a lelkednek. A lélek területén megint ott van a gondolatvilág. Ha egészségesek a gondolataink, akkor a körülményeink is jók. A King James Biblia azt mondja, hogy mindenben bővölködő legyél. Ugyanazt jelenti, csak egy más kifejezéssel. És még egy igét kaptam, a 2 Korintus 10:5, ha jól emlékszem. Igen. Kezdem a 4-esnél. 2 Korintus 10-ben a 4-es-5-ös. Mert a mi hadviseléseink fegyverei nem testiek, hanem Isten által hatalmasok erősségek lerontására. Lerontván okoskodásukat, ez megint az elme területe, és minden magaslatot, ez a magaslat azt jelenti, hogy Isten igéjével ellentétes dolgok, mely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Körülbelül 20 évvel ezelőtt úgy beleült a szívemben az a kis mondat, hogy minden gondolatot Jézus fogságába kell ejteni. Tehát meg kell vizsgálni a gondolatokat, hogy honnan erednek. Jöhetnek Istentől, azok a jó gondolatok, jöhetnek a füstös képűtől azok a rossz gondolatok, és jöhetnek a saját elménkből, a kívánságainkból is. Mert az éhes disznókkal álmodik, mondja ugye a magyar közmondás. Amit eddig áttanulmányoztam, ebből mindössze két szót írtam fel a számotokra. Gyökerezés és mélység. A gyökerezésről, illetve a talajfajtákról a pásztorotok már beszélt. Nagyon fontos, hogy a mag, ami szellemi értelemben Isten igéje, az milyen talajba kerül. És a gyökerezés a világon a legfontosabb dolog. Jézus is, és a bibliaiskola anyagában is természetes világból hozzák a példát, hogy például hogyan gyökerezik egy bizonyos fa. Például egy pálmafa 3 év alatt pár centit hajt, és egy levelet hoz. 3 év alatt. Most ha erre az ember ránéz, azt mondja, hát mit akarod, ki fogom dobni, hát ez itt nem növekszik. És tudjátok, mi van a negyedik évben? 6 métert hajt. Mi történt az első 3 év alatt? Amit nem látunk fizikai szemünkkel, a gyökerek növekedtek, hogy meg tudjon kapaszkodni, tudjon elég tápanyagot felvenni, szilárd legyen, erős legyen, ne tudja a szél kirángatni, és ezért már a negyedik évben 6 méteres növekedést eredményezett. Az, hogy neki szilárd, mély gyökerei vannak. Csak a levelét tudja elfújni a szél a pálmának, de a gyökere meg a törzse ugye helyén marad, igen. Tehát az Isten igéjét is ugyanúgy kell a szívünk mélyére elhelyezni. Az Isten igéje, mint mag, nem biztos, hogy az elültetés után a következő hétben már fog termést hozni, vagy a következő hónapban, vagy a következő évben. Hallottunk olyan példát, amelyik ismerte az anyagi életére, a szolgálatára vonatkozó igéket, de nem működött nála. Hallott egy szolgálóról, akit meghívott a bibliaiskolába, hogy erről tanítson, mert nála az életében jól működött az anyagi élet. Jól működtek az anyagiak. Tehát bejött a szolgálathoz szükséges pénz. Leült, hogy majd jegyzetelni fog. Végighallgatta a tanítást, az alkalmat, és egy betűt nem írt le. Mert, amit hallott, azt ő mind ismerte. A különbség az volt, hogy a vendégszolgálónak a szívében ez mélyen benne volt, ez a sok ige a gyarapodásról, ez meg is hozta a gyümölcsét a számára, amíg a meg szívében nem volt mélyen ez az ige, ismerete volt, de nem volt mélyen az ige. Ezért nála addig nem működött. Tehát áttérek a másik gondolatra, a mélység. Tehát nagyon fontos, hogy a szívbe lejusson az ige. Az elménken keresztül jut le Isten igéje a szellemi szívünkbe. Az elménk szűrőként működik, és ha mondjuk egy vallásos ember azt hallja, hogy gyarapodjál, akkor ő azt mondja, hogy nem, az Isten nem Isten akarata az, hogy én gyarapodjak. Nekem is azt tanították hittanórán, hogy a gazdag azért került a pokolba, mert gazdag volt. De ez nem igaz, mert a Biblia ezt nem támasztja alá. Tehát az elme egy szűrő. És sajnos sokszor kiszűri a jó dolgokat is. Egy fizikai példát mondok. Amikor Zamárdi felsőn laktunk, akkor elvetettük ősszel a mákot, hogy tavasszal korábban kikeljen. Nem tudom, hallottatok-e erről. Lényeg az, hogy elvetettük ősszel a mákot, de ott balatoni homok volt a kertünkben, és amikor óriási orkán jött a tél folyamán, és nem volt hó, kifújta a homokot a kertből a maggal együtt. Mert ugye a mák magot nem lehetett nagyon mélyre tenni, mert különben nem kell ki. Tehát ez történik akkor, amikor az ige csak felszínes, és nincs kellő mértékben a szívünkben. Tehát ahhoz, hogy az ige mélyre kerüljön, nagyon sokat kell foglalkozni azzal, hogy tanulmányozzuk, elmélkedjünk rajta, betápláljuk a szívünkbe, és nem engedjük, hogy az ki legyen szaggatva. Egy másik történet úgy szólt, hogy egy idős édesanya pajzsmirigy betegséggel szedte a gyógyszert, már gyerek korától, de amikor megismerte az igét, az igazságot, hogy Jézus sebeivel meggyógyultunk, akkor először csak hallgatta, de befogadta a szívébe, és be is írta a naptárjába, hogy Isten igéje alapján fogok cselekedni. Másnap abba hagyta a gyógyszert, egészséges volt, de készült, hogy fölkeresi a nagynénjét, mert nagyon régen látta, még ő nevelte kislány korába, és a férje óvta ettől, mert tudta, hogy a nagynénje az nagyon pletykás és nagyon negatív módon beszél. Óvta ettől, mert az igét ki fogja lopni a szívéből, mondta neki. Ennek ellenére elment, mert szerette, régen látta, hogy jött vissza betegen, náthásan. Mert az igét kilopta az ördög a negatív beszéd által az ő szívéből. És nagyon-nagyon sok olyan példa van ezekben a leckékben, ami hétköznapi esetek, amiből tudunk tanulni. És ezt szeretnénk, ha az Úr is úgy vezet, ezt folyamatosan, ahogy haladunk előre a tananyagban, ezt átadni a helyi gyülekezetnek, meg a hallgatóságnak, mert most értettem még mélyebben, hogy az életünkben milyen fontos szerepe van a gondolkodásnak. A Biblia két helyen említi mindössze azt, hogy filozófia. Az egyik ige a Kolosse 2:8. Egyébként ez egy nagyon fontos ige, mert úgy kezdődik, hogy gyökerezzetek meg. És épüljetek tovább ő benne, erősödjetek meg a hitben, amiképpen arról tanítást kaptatok, a háladástok pedig bőséges legyen. Nem ez a 7-es volt, elnézést. Ez is egy jó ige egyébként. Most jön a 8-as. Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen titeket a bölcselkedés és üres csalás által, amely emberek rendelése szerint, e világ elmei szerint és nem Krisztus szerint való. A bölcselkedés szó itt a 8-as versben, a görögben a filozófia. És ez két görög szóból van összetéve, hogy szereti a bölcsességet. És a magyarban ugye ezt bölcsességnek fordították. A filozófia szót manapság nem nagyon használják. Vagy hogyha használják is, akkor ilyen ógörög filozófusukra gondolunk. A leckében úgy van meghatározva a filozófia szó, hogy gondolkodási rendszer, gondolkodási mód, amely idővel viselkedéssé válik. Tehát elkezdünk egyfajta kaptafa szerint viselkedni. Az idegen szavak gyűjteménye úgy határozza meg a filozófia szót, hogy a természet, a társadalom és gondolkozás általános törvényeivel foglalkozó tudomány. És a wiki szótár pedig röviden azt mondja, hogy világszemlélet. Tehát igazából ez a filozófia egy gondolatrendszer, egy gondolkodási mód. Tehát, hogyha találkoztok ezzel a szóval, akkor tudjátok azt, hogy ez a gondolat mintáinkra vonatkozik, a gondolkodási rendszerünkre vonatkozik. És mindennek a gyökere a gondolkodásunk. Amiről nem gondolkodunk, azt soha nem fogjuk elérni. Ezt korábban úgy hallottátok, hogy a képzelőerőnket kell használni. Az is egy gondolati terület. Ugye a képzelőerőnkkel elképzeljük azt, hogy hova fogunk majd eljutni, vagy mit szeretnénk elérni. Például Ábrahám ugye a csillagokra felnézve emlékezett arra, hogy Isten megígérte, hogy ő sok nép atya lesz. Tehát amiről nem gondolkodunk, azt sosem fogjuk elérni. Amiről gondolkodunk, legyen az jó vagy rossz, az meg fog történni. Hogy hallottátok, hogy az Édenkertben Ádám és Éva nem kerülhetett a megcsalás vagy a félrelépés kísértésébe, mert nem volt más ember rajtuk kívül. Ma miért történik annyi házasságtörés és félrelépés? Mert gondolkodnak rajta. Tele van a tévé, meg a filmek ilyen műsorral. Gondolkodnak rajta. Ez megfogan. Jön a kísértés. A kísértő gondolat. És két lehetőség van. Majd jön a fontolgatás időszaka a kísértés után. Két lehetőség van. Vagy kiugrik az ember ebből a helyzetből, vagy beleugrik. Ugyanaz a helyzet, ahogy mi ugye a börtönmisszióban szolgáltunk, vagy még elvileg most is szolgálunk, hogy a tolvaj nem tudna elkövetni azt a bűncselekményt, hogyha előtte nem gondolkodott volna rajta. És nem egy olyan esetről hallunk, hogy a börtönben már kitervezi, hogy majd, ha szabadul, akkor mit fog elkövetni. Tehát, ha folyamatosan valaki a lopásról gondolkodik, rabjává válik. Én hiszem, hogy ebből a kis morzsából is már azért úgy érzékelitek, hogy a gondolkodásunk módja milyen hatással van az életünkre, a körülményeinkre. Gondolkodási rendszernek van egy világi ága, és van egy keresztény ága. Igen. Tehát nekünk Isten igényén kell gondolkodnunk, hogy megmaradjunk azon a keskenyösvényen. Ilyen alapigasság. Rossz gondolkodás nélkül nem lehet rosszat tenni. Nem tudsz olyan helyre eljutni, ahol nem jártál az elmédben, azaz a gondolataidban. Ezek olyan egyszerű, de óriási és fontos alapigasságok, hogy én nagyon-nagyon hálát adok az Úrnak. És úgy gondoltuk, hogy ez nagyon-nagyon hasznos mindannyiunk számára. A saját számunkra is, mert összefoglaljuk a mondani valót, a számotokra is, vagy aki interneten hallgatja, azok számára is. És tényleg ennek az első leckének a lényege, hogy minden a gondolkodásunkon múlik. Igeileg gondolkodunk, vagy világi módon gondolkodunk, és ez meglátszik az életünkön. Két gondolat. Ahogy te is magad mondod és érzed, csak megerősítelek ebben, hogy az utóbbi alkalmak során, ahogy ugye hallottalak megnyilvánulni, beszélni, egyszerűen látszik az éhség, tehát érezhető, hogy éhes vagy az ige iránt, a szomjúság, a kapaszkodás, hogy belecsimpaszkodok. Tehát látszik az, hogy belevetetted magad ebbe. Meg ma mondtam épp az alkalom előtt, hogy most, ahogy elkezdtük ezt a... Egy hete kezdtük el körülbelül ezeket a lecikéket. És ahogy most rendszeresen ugye foglalkozik ezzel az anyaggal, azt látom rajta, azt mutatja az Úr, hogy egy ilyen átszellemültség és egy nagy békesség van rajta. Tehát az igének, látjátok, itt a gyakorlati ereje, gyakorlati megnyilvánulása, hogy igenis az ige az élő és működik. Élő és ható, kétségtelenül igen. Záró gondolatnak engedjétek meg még azt, hogy itt elmondjam, mert itt az Úr ide vitte a szememet, hogy az ördög problémája az, hogy benned van az ige, és ezt el akarja lopni. És következő módon teszi. Tehát oda kell figyelnünk, hogy a szívünkbe elültetett magot ne lopja ki az ellenség, semmilyen módon. És a következő mondatta zárom, hogy Sátán a gondolkodásod bejáratán hatol be az életedbe, így fejti ki rád a hatását. Tehát ezt az ajtót kell zárva tartani. Köszönöm szépen.
Az embereknek csak a földi életük során van lehetőségük megtenni, hogy újjászülessenek. Mert olvastuk a Lázár és a gazdag ember történetében, hogy fontos, hogy ezt megtegyük, mert nincs átjárás. Tehát nem lehet átimádkozni a pokolból az illetőt a mennyországba. Tehát fontos ezt tudni. Tehát nem lehet, a kettő között nincs átjárás. És ezért dicsőséget adunk az Úrnak, és megvalljuk a mai napon Jézust Úrunknak. Mai napon újra El fogjuk imádkozni. Mondjuk együtt, mondjátok utánam, jó? Tehát azt mondja először is a Róma 10.9.10-es ige, hogy meghalt a száddal, vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedbe hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz, mert szívvel hiszünk a megigazulásra, és szájjal teszünk megvallást az üdvösségre. Amen. Tehát ez fontos, tehát szükség néktek újonnan születnetek, ahogy Jézus mondta. Tehát megvalljuk a drága mennyei atyám, eléd jövünk ezzel a gyönyörűséges imádsága, ami Pál apostol imája Jézus nevében. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért
a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból
az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram.
Kérlek, Jézus, legyél az én Uram.
Kérlek, Jézus, legyél az én megváltóm.
Kérlek, Jézus, legyél az én megváltóm.
Kérlek, Jézus, legyél az én gyógyítóm.
Kérlek, Jézus, legyél az én gyógyítóm.
Jézus, úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, te vagy az én Uram és megváltóm.
Jézus, te vagy az én Uram és megváltóm.
Jézus, te vagy az én gyógyítom.
Jézus, te vagy az én gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem.
Újjászülettem.
Krisztusban.
Krisztusban.
Az ő vére örökre megtisztított minden bűntől. Az ő vére megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten ígéje igazság. Köszönöm neked, drága Jézusom.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Amen.
Amen.
Halleluja.